15. fejezet. De nem tudták, meddig ültek a kövön. Talán percekig, de az is lehet, hogy órákig. Az azonban biztos, hogy a tömeg ujjongása nem csitult. Senki sem törődött most a romokkal, a pusztulással, hiszen újra kezdhetnek mindent boldogan, szabadon. Előkerültek a városi elöljárók, a fogságban tartott bölcsek, hogy köszönetüket és nem múló hálájukat fejezzék ki az őrizőnek. Lelkes éhenzés közepette anya és fia, Abigail és a vándora romokban álló csarnok felé tartottak, ahol valaha a 7 jáde oszlop állt. De várták, hogy az őriző ismét kinyissa a kaput, az átjárót. Amint David az oszlopok közé ért, a tekercs hirtelen felizzott a kezében, és hatalmas porfelhőt kavarva különös varázslatba kezdett. Mire minden újra kitisztult, a csarnok közepén csillogón sértetlenül magasodott a 7 oszlop. Középütt pedig ott állt David büszkén, tetőtől talpig porosan. Végtelen nyugalom töltötte el, hogy kiérdemelte a vándorok bizalmát, hogy érdemes lett arra, hogy őriző lehessen, és hogy méltóvá vált a szülei által megelőlegzett bizalomra. A könnyek homályosították el a szemét, de a büszkesége nem engedte, hogy gyermeki módon letörölje. Ezek a könnyek már egy őriző könnyei voltak, egy ifjú férfi könnyei, amelyeket nem kell szégyelnie. Meghatódva állt az oszlopok között, és csak arra tudott gondolni, hogy életében itt és most egy korszak lezárult, és olyan élet köszönt rá, amely felelősségteljes döntéseket, cselekedeteket várt tőle. Juan rémülten húzta fel a kötelet, amikor azt érezte, hogy elhernyedt. Amint a vége megjelent a lyuk szájánál, látta, hogy sehol sincs rajta szakadás vagy sérülés, de biztos volt benne, hogy Sara szándékosan engedte el. A férfi tanácstalan volt és zavarodott, hiszen minden, ami történt vele, olyan valószerűtlennek tűnt. Most, hogy Eugén halandóvá vált, minden kapcsolata megszakadt a másik világgal, már semmiféle hír sem juthatott el hozzá. Az izgatott rágcsáló had sokáig türelmesen vár, de az állni látszó időben semmi említésre méltó nem történt. Míg nem váratlanul, szinte észrevétlenül megmozdult az idő. Halk sóhajjal fordult a szél, megzizzentek a levelek. Talán a felerősödő hangok, a madár csicsergés, vagy a távoli égzengés mély moraja tudatta Ewan-nel, hogy történt valami. A kis rágcsálók hirtelen szerte szétfutottak, és varázsütésre szétfoszlott a bizalom, ami eddig összekötötte őket Ewan-nel. Úgy érezte, mintha mély álomból ébredne, s egy pillanatig még azt is elfelejtette, hogy miért ücsörök fenn a fán. Csodálkozva nézte a kezében lógó mászókötelet, meg a szerszámokat a faág villájában, míg nem homályosan derengeni kezdett a történet, mintha valami nagyon távoli emlék volna csupán a múltból. A ház felől érkező zsibongás térítette magához, amit az ajtón át kirajzottak a gyerekek és Sara. Boldog integetéssel szaladtak a tölgy felé, megzavarva a lustán témfergő mezei pockok kisebb csapaták, akik ilyetükben szétrebbentek a szélrózsa minden irányába. A férfi leugrott a magas ágról, és ügyesen, puhán a földre huppant. David volt a leggyorsabb, és megállt Ewan-nal szemben. Apa és fia sokáig nézték egymást. David szemében ott ragyogott minden, ami velem a megtörtént. Ewan tárt karokkal átölelte a fiát. De tudta, hogy David nem gyerek többé. Őriző lett, s örökre lezárult a gondtalan, vidám gyermekkor. Magához szorította Davidet. Mérhetetlenül büszke volt, de keserűn gondolt arra, hogy elvesztette a fiút, aki kisgyermekként eddig oly közel állt hozzá. Tudta, hogy elkövetkezik majd ez az idő, amikor el kell engedni a kezét, amikor már nem lesz az ő kicsi fia. De mint minden apa, ő is azt remélte, hogy ez még nagyon messze van. Sarah Abigail vállát átölelve nézte a boldogan ölelkező apát és fiát. Minden olyan valószerűtlennek tűnt, mintha meg sem történt volna. Ám igaz volt minden pillanata. Olyan kalandnak voltak a részesei, amelyet sohasem oszthatnak meg másokkal, mindig az ő titkuk marad. Észre sem vették, hogy a majort körülölelő viharfelhők eloszlottak, és távolról a város felől lassan beszűrődtek az ítéletidőt követő felfordulás hangjai. Lassan visszasétáltak a házba, abba a szobába, ahol a fantasztikus utazás kezdetét vette. A kandallóban most nem lobogott a tűz, és az ablakon beszűrődő délutáni fénykeltette árnyak játékos ákombákomokat varázsoltak a falra. A polc alatt ott feküdt a plüsspaci, a szoba közepén pedig ott hevert a könyv, becsukva, lezárt pántokkal. A szék mellett pedig megmozdult a kardigán, és egy egér feje bukkant elő a ráncokból. Eugén! Kiáltott fel Abigail, és ragyogó arccal felkapta a kis jószágot. Boldogan kezdett bele az elmúlt órák eseményeinek taglalásába, ám vidám mosolya hirtelen lehervadta, mint megpillantott az egér őszpofikáját. Az egér bundája szinte teljesen megfakult, fehérbe fordult. Eugén megvénült, csak a szemében megbúvó huncut fény volt a régi. Jaj, ne! Csuklott el David hangja. Gyorsan a könyvet! Ugrott fel tüstént, és felkapta a padlóról a nehéz kötetet. Sarah döbbenten nézte az egérke apró gombszemeit, amelyek most is beszéltek hozzá. Semmi baj, asszonyom. Látja, hogy elszaladt az idő. Most már csak Sarah és David értették Eugént. A halhatatlanságával együtt szép lassan elvesztette a képességeit is. Ne tedd ezt velem, Eugén, kérlelte szomorúan a fiú. Óvatosan kivette Abigail kezéből a kisegeret, aki hálásan befészkelte magát a fiú tenyerébe. Csendesen nézték egymást, és csak a szemükben fellobbanó láng jelezte, hogy búcsúznak egymástól. Eugén még utoljára végigpillantott barátain, aztán nagyot sóhajtva kis lábára fektette hófehér pofikáját. Lassan lehúnyta a szemét, és halkan, egyre lassabban szuszogva, álomba szenderült. Amikor utolsó dobbant a kicsi szíve, Sarah szeméből egy könnycsepp csordult ki. Hosszú percekig álltak némán, és könnyes szemmel bámulták az apró, élettelen testet David tenyerében. Amikor Heavy-é a kapzsi patkánya kulcsért cserébe Eugén halhatatlanságát kérte, nem tudtam, mit évő legyek. Aztán hirtelen megleltem a megoldást. Eugén egyszer már evett a könyvből, miért lehetne másodszor is? Ezzel ugyan elvettem a halhatatlanságát, de arra gondoltam, hogy később a könyv segítségével visszaadhatom neki. Észre sem vették, hogy David gondolatain keresztül átélhetik a fiú és a kisegér utolsó beszélgetését.
Kedves vagy, David, de hidd el, jót cselekedtél. Én is ezt tettem volna a helyedben. Ne legyen lelkiismeret furdalásod a halálom miatt. Nem akarok tovább halhatatlan lenni. Csak egy kisegér vagyok, aki nagyon, nagyon elfáradt. Végtelenül magányos vagyok, hiszen rajtatok kívül nincs senki. Minden barátom, rokonom, szerelmem rég meghalt már. Igen, igaz, hogy izgalmas volt ez a hosszú idő, de mostanra rettenetesen magányos lettem. A küldetésem azzal, hogy láthattam, mivé érik a gyermek, aki te voltál, és akit csecsemőkorától ismertem, minden rezdüléséről, öröméről, bánhatáról tudtam, most véget ért. Rám már nincs szükséged. Hagyd hát, hogy megpihenjek. Hidd el, ennek így kellett történnie.
Sarah csendesen kivette a halott egeret David kezéből, és a kandalló közepére tette. Hirtelen csaptak fel a lángok, és pillanatok alatt elhamvasztották a kis testet. Fájdalmas búcsúzás volt, de a könyv nem hagyott több időt a szomorkodásra. Nem volt tekintettel a szobában lévő érzelmeire. Hirtelen felpattant a fedeles, a belőle áradó fénysugár mindenkit elvakított. Mindannyian együtt szálltak a felhők felett, olyan tájon, ahol Sarah már jár, de most mind a négyen útra keltek egy különleges utazásra, amely még nem adatott meg senkinek a halandók világába. Sebesen szálltak ismeretlen földek felett. Aztán a távolban feltűnt egy hófötte hegylánc. Átvágtak a havas csúcsokon, éles gerinceken, zöldellő völgyeken és szűk rágókon. Az egyik hegyszoroson túl hatalmas fennsík tárult a szemük elé, amelyről sebes folyású, nagyon széles folyam zúdult alá a mélybe. A fennsík közepén, ahol a hegyek ostromolták az eget, várta őket a város. Szivárvány. A következő pillanatban már a fellegvár teraszán találták magukat. A hegyek csúcsain épp átbukni készülő nap aranyszínűre festette a lépcső tetején áldogáló alakot. Ugyorogva néztek, mert elvakította őket az aranyló napkorong. A fényből lassan kibontakozó árnyi dús sörényén szikrázón csillant meg a játékos napsugár. Hatalmas szárnyai most lágyan összecsukva pihentek széles hátán. A homlokából karcsún előre meredő szarván apró pikkelyek csillogtak. Halkan, de határozottan horkantott egyet, s egyik mellső lábával toppantott egyet-kettőt. Üdvözöllek, őriző! Köszöntötte az ismerős hang Davidet. A fiú előre szaladt fel a lépcsőn, és karnyújtásnyira megállt a jelenés előtt. Frígia! Te vagy az! Kérdezte hitetlen kedves karját, óvatosan előre nyújtva megérintette a táltost. Frígia óvatos mozdulattal közelebb lépett, és orrával beleszagolt, vagy inkább belehorkantott a fiú nyakába.
Egyet, ó, ami a manó, csak nem elérzékenyültél, mosolyodott el.
David nem tudott betelni az unikornis látványával. Gyengéden végig simított a táltos sejmes szőrén és izmos nyakán. Még annyit sem tudott mondani, hogy fapapucs, már is Frígia hátán találta magát. A ló óvatosan, de villámsebesen kapta fel fogával a gallérjánál fogva. A következő pillanatban kiterjesztett hatalmas, ezüstfehér szárnyakkal szállt, suhant a kék égbolton, hogy Davidnek még a lélegzete is elakadt a csodálatos látványtól. A nagy volt a nyüzsgés a fellegvárban, ahol a vándorok népének színe java gyülekezett, hogy lerója tiszteletét az őriző előtt, aki egy már letűnt dinasztia új reménységeként győzedelmeskedett a gonosz fölött. Aki olyan harcban jeleskedett, amely nem csak egy két világot, hanem a vándorok népét is megszabadított egy régi átoktól. Testvérháborúnak vetett véget az őriző, amely mérgezte a világukat. Egy be nem teljesült szerelem és egy boldog beteljesülés harca volt, mely egyenőtlen küzdelemben pusztította népüket, s pusztító hatása elérte az emberek világát is. A hosszú teraszon gyülekezők mind azért jöttek, hogy láthassák az őriződ, hogy kifejezhessék hálájukat az áldozatért, amelyet a Westinghouse nemzetség hozott évszázadokon át. De nem csak Davidnek szólt a köszöntő, hanem minden őriződnek, aki életét áldozta a békéért. A fellegvár hófehéren ragyogott a délutáni napsütésben, a tökéletesen csiszolt mészkőlapokon vidáman csillant a fénysugár. Az alant elterülő város izgatott nyüzsgés közepette készült a nagy eseményre, hogy felavassák az ifjú őriződ. Sara és Juan a tömegben sodródott a készülő ceremónia színhelye felé. A terasz tetején már ott várakoztak a város vénei és a többi tartomány képviselői. Az enyhe szélben lágyan lobogtak a selyemzászlók, a családok és birodalmak gazdagon díszített szimbólumaival. Az előkelőségek díszes, de nem túl hivalkodó ruhái megrebbentek, amint a fensík felől gyöngét sóhajjal megindult a délutáni szél. Abigail David szüleinek társaságában élvezte az ünnepi hangulatot, hiszen ilyesmiben még sohasem volt része. Izgatottan várta a találkozást Angus-szel, vajon észreveszi őt a vándor? Nyújtogatta a nyakát, és tekintetével a karcsú, szőke fiút kereste, de sehol sem látta. Lassan felértek a terasz tetejére, ahol már várták őket. David még mindig nem volt sehol, miközben a tömeg udvariasan visszafogott lelkesedése egyre fokozódott. A fiú Frígia hátán felhőtlen jókedvel, szédítő sebességgel suhant tova. Bejárták a sziklás hegységet, amelynek hófötte csúcsai, mint megannyi éles láncsahegy döfték keresztül a gomolygó felhőtornyokat. Bejárták a mély völgyeket, melyek ölében vége láthatatlan erdőségek húzódtak. Látott tengerszemeket, termékeny fensíkokat, dús legelőket, egyik pillanatról a másikra bukkant fel, alattuk a várostől elő magas fensík, aztán maga a város és az ünneplő tömeg, amely már ott tolongott a fellegvár teraszán. Akiknek nem jutott hely odafenn, azok alant tolongtak a várat övező teraszok és a terek valamelyikén. Sara vette észre először a napkorong felől közeledő táltost. Frígia kisvártatva kiterjesztett szárnyakkal ereszkedett alá a lépcsősor tetejére. David leugrott a táltos hátáról, és még mindig a hihetetlen utazás hatása alatt rogyadozó térdekkel sietett a szüleihez. A zsivaj először felerősödött, majd lassan elhalkult, amint a legfőbb méltóság, Ilerion apja csendre intette a lelkes sokaságot.
Barátaim, szólt Armatius, ma olyan alkalomból gyűltünk össze, amilyet a város lakói ritkán élhetnek át.
Hangja mélyen zengőn, határozottan szállt, és betöltött az egész palotát.
Mint tudjátok, nem csak a mi családunk, de egész népünket sújtotta az átok, amelyet egy testvérünk eltévejedése hozott ránk. Népünk egyik ősi családjának fia nem tudta megbocsátani a lányomnak, Ilerionnak a házasságát, amellyel egy új, minden eddiginél szebb világot teremtett volna választottjával. Ilerion a halhatatlanságát adta, hogy egyé válhasson a másik világból választott szerelmével. Néhai testvérünk, sarlatán, igen, kimondom a nevét, háborút indított az egész világ ellen, csak hogy féltékenységét enyhítse. Gonoszszá vált, megtagadta a múltját, megtagadta a népét, csak hogy bosszúját beteljesíthesse lányomon, egész családján és a leszármazottain. Armatius hangja megremegett egy pillanatra. Olyan katasztrófát indított el, amely kis hián elemésztette mind a két világot, és számtalan életet elpusztított. Egyetlen súlyos pillanatra elhallgatott, és végig tekintett a sokaságon. De a Westinghouse dinasztia véget vetett ennek az áldatlan harcnak. És most itt áll közöttünk az, aki ősi nevéhez méltón helyt állt a végső küzdelemben, és mindannyiunk számára elhozta a régen várt békességet és megnyugvást. Minden szem Davidre szegeződött, amint a beszédét befejező Armatius szelíden előtérbe tuszkolta a megszeppent fiút. Nos hát, hebegte David, olyan zavarba jött, hogy még a talpa is elpirult. Azt hiszem,
ezért nem jár nekem semmiféle köszönet.
Elhallgatott, lázasan kereste a megfelelő szavakat. A hallgatóság illedelmesen bezárta az elméjét, hogy ne hallják a fiú kétségbe esetten kergetőző gondolatait, hiszen vándorok voltak valamennyien.
Nem nekem jár köszönet, folytatta nem sokára, hiszen én egymagamban senki és semmi nem lettem volna. Inkább én tartozom köszönettel azoknak, akik segítettek, bíztak bennem, akik óvtak és féltettek. Hiszen hát mi lett volna mindnyájatokkal, ha a nagyapa és nagymama feladta volna szörnyűséges csapás után, hogy Akramon megölte a fiaikat? Mi lett volna, ha nem vállalják anyát, ha nem nevelik fel, hiszen tudták, hogy ezzel mit kockáztatnak? Mi lett volna, ha a szüleim nem olyan odaadóan nevelnek, ha apa nem tanít meg, hogy a legfontosabb dolgok az életben a becsület, az igazság, a szeretet. Az az önzetlen és odaadó szeretet, amit valószínűleg sosem tudok majd viszonozni nekik. De mi lett volna a barátaim segítsége nélkül? Abigail, aki mindig mellettem állt, még akkor is, ha bántottam őt, és a többiek is mind feltétlen bizalommal hittek bennem akkor is, amikor teljesen esélytelennek tűntem sarlatánnal szemben. Különösen sokkal tartozom annak a barátomnak, aki büszkeségét és szépségét is feláldozta, hogy segítségemre legyen, hogy óvjon és tanítson, nézett Frigiára. Aki megtanította nekem a feltétel nélküli bizalmat. Köszönök mindent a vándoroknak, akik, amikor a szükség úgy hozta, a törvényt is megszegték, hogy mellettem legyenek az utolsó pillanatban. Végül köszönettel tartozom egy apró teremtménynek, aki mindig vigyázott rám. És bár én sohasem voltam tudatában, de összekötött a múlttal, téren és időn át. David hangja elcsuklott, de erőt vett magán, azt akarta, hogy mindenki emlékezzen Eugénre. És aki pontosan tudta, hogy mit tettem ellene, mégsem habozott egyetlen percig sem kiállni mellettem. Soha sem leszek méltó rá, hogy megháláljam azt a sok szépet és jót, amit adtatok nekem. Fejezte be David a hosszúra nyúlt beszédet, szülei és Abigail felé fordulva. A teraszon csak a szél látsustorgása és a zászlók halk csattogása hallatszott. Szára szemét elfutották a könnyek, és Ewan is meghatottan kutatott zsebkendő után a zakójában. Abigailből pedig úgy szakadt ki az okogás, mint aki hetek óta erre készült. Amikor a fiú hátrébb lépett, Frigia nedves orrát érezte a tarkójában, amint kedveskedve belepriszköl a nyakába, na, persze csak úgy tátos módra. Ewan boldogan karolta át fia vállát, és büszkén nézett végig az újongó népen. A lépcső alján kivált a tömegből két alak, egy vándor, és egy áttetszően karcsú nő alak. A teraszon a nemesek sorfala szétnyílt előttük. Abigail szíve a torkában dobogott, amikor megálltak előttük. Angus volt az, és Ilerion. Ám a kislány zavarán hirtelen hatolt át a felismerés. Eugén! Kiáltott boldogan, amikor meglátta a hercegnő vállán az egeret. Ő is áttetsző volt, akárcsak Ilerion. Hello mindenkinek! Akarom mondani, tiszteletem az egybegyűlteknek, mondta vidám, kedves hangján. De hát te meghaltál, tátotta el David a száját. Úgy van. Akkor hogy lehet, hogy te most itt vagy? Dadogta Abigail. Varázslat, mondta sejtelmesen az egér. Tudod, ez másmilyen világ, húzta mosolyra őszpofikáját. Olyan nagy lelkűségről tettél tanúbizonyságot, vette át a szót most a hercegnő Abigailhez fordulva, amelyhez fogható talán még a mi világunkban sem történt.
Hangja csilingelve töltötte be az egész fellegvárat. Leköteleztél mindannyiunkat. Számtalan életet mentettél meg a pusztulástól, amikor az eredendő gonoszságot megváltottad a hiteddel és a bátorságoddal. Megmentetted az őrizőt, és megmentettél mindannyiunkat. Sohasem tudjuk meghálálni neked, amit értünk tettél. Mostantól tiéd a fény, amelyet halandó még sosem birtokolt. Ez a fény bárhová elvisz, ha úgy akarod, simogatta meg a kislány arcát Ilerion, és a látomás szertefoszlott Eugénnal együtt. Angus a kislányhoz lépett, szótlanul megfogta Abigail bal kezét. A vándorújai közül varázsütésre egyszerű, de finoman megmunkált gyűrű került elő. Abigail szemébe nézett és elmosolyodott. Fogadd el ezt a gyűrűt. Ez jelenti a barátságunk kezdetét. Ha a Sara időben nem veszi észre és nem karol bele óvatosan a kislányba, akkor bizony nagyobb is történhetett volna, amikor Abigail térde megrontjant. Így azonban csak ők néhányan voltak tanúi ennek az elgyengülésnek. A szél hirtelen felerősödött, belekapott a zászlókba, köpenyekbe, és mire felúcsúthattak volna, semmivé foszlott az egész kép, akár egy látomás. Az emeleten álltak, az üres szoba közepén. A könyv nyomtalanul eltűnt, mintha sohasem látták volna. Olyan hideg lett most a szoba, hogy Sara megborzongott. Karját fázósan keresztbe fonta a melkasán, és szórakozottan húzta össze a nyakánál a blúzát. Érezte, hogy ismét a régi sejeminget viseli, tisztán, sértetlenül. Kereste a vándortól kapott ruhát, de abban az ingben és farmernadrágban volt, amit reggel húzott magára. Mintha el sem hagyták volna a majort, mintha semmi sem történt volna. Mintha csak álmodták volna ezt a fantasztikus kalandot, a többiek szemében is ott bujkált a kétség. A telefon csörrenése tépte szét a csendet. Biztosan apuék, kiáltott fel Abigail, és már vágtatott is lefelé a lépcsőn. David a kandallóhoz lépett, és a rejtek helyet kereste, de az öreg csorba téglákon kívül nyomát sem látta a nyílásnak. Ewan kedvesen összekócolta a fiú haját, aztán a hátsójára csapott. Na, menjünk le mi is, mondta nevetve. Leballagtak a konyhába, ahol már izgatottan várakozott Abigail. Megkapták az üzenetet, amit az iskolában hagytunk, és már úton is vannak idefelé. Jönnek értem, trillázta szertelenül a kislány, aztán hirtelen elhallgatott és Davidre nézett. Most akkor mi lesz? David elmosolyodott. Titok? Erről soha, sehol. Senkinek ne beszélj, kislányom, lépett oda hozzá Sara, és a kislány arcát két kezébe fogva cinkosan rákacsintott. Abigail komolykodó arccal bólintott, de belül a szívében ujjongott, hiszen mostantól már ő is része lett egy olyan világnak, amelynek csak az álmai szabhatnak határt. Ahol bármi megtörténhet, ahol a kalandok végtelen sora vár még rá. Nem beszélhet ugyan róla, de itt a Westinghouse házban mindig újra élheti a kalandokat azokkal, akik társai voltak ebben az utazásban, akik ugyanúgy őrzik ezt a titkot. Az udvaron a gazdasági épületek irányából autódudálás hangzott fel, mire mindannyian kitódultak a ház elé. Az öreg Ford csikorogva fékezett és állt be a rover mellé. Abigail szülei szálltak ki belőle. A kislány boldogan szaladt édesanyja karjába. Henry Brighton, Abigail apja Ewanhez lépett és a kezét nyújtotta. Köszönöm, hogy vigyáztatok erre a kis ördög fiókára, mosolyodott el Henry. Nagyon izgultunk érte. Mondta aztán, meglepetten nézett körül. Itt nem volt vihar? Kérdezte. A furcsának találta, hogy érintetlennek tűnt minden. Bezzeg a városban! Ekkora égszakadást én még életemben nem láttam, nem is értem. Amikor a major határát idefelé elhagytuk, hirtelen olyan békés lett minden. Henry beleszagolt a levegőbe. Itt Nem esett az eső?
Szara csak csendesen mosolygott, és mosoly suhant át a többiek arcán is, amint huncutul összevillant a tekintetük. De igen, egy kevés itt is esett, füllentette az asszony. De nem nagyon foglalkoztunk a dologgal, mert a házban voltunk, és játszottunk, mondta sejtelmesen. De persze, persze, de csak még egyszer meg akartam köszönni a kedvességeteket. És ha netán bent jártok a városban, ugorjatok be hozzánk, akár most, a hétvégén is, mindegy mikor. Otthon leszünk, szorította meg ismét Ewan kezét Henry Brighton. Kedves tőlete, köszönjük, élni fogunk a meghívással, nézett össze vidáman a Cunningham család.
Jól el voltunk, igaz? Kacsintott Sarah Abigailre.
Biztos vagyok benne, hogy ellenkező esetben ti is vigyáztatok volna Davidre, nevetett Ewan, és barátságosan megveregette Henry vállát.
Ebben a nevetésben ott bújkált egy pajkos gondolat. Barátom, készülj, te is, mert nagy kalandok várnak még rá.
Csodák, mert van egy kivételes lányod, aki hihetetlen dolgokra képes.
Rövid kézfogásokat követően Brightonék nagy nehezen bekászálódtak a kocsiba. Kicsit hátrébb a veranda előtt Sarah és Ewan összebújva, jobbjukon Daviddel lelkes integetések közepette búcsúztak. Abigail a letekert ablakon félig kihajolva intett Davidnek. Ujján finoman megcsillant egy játékos fénysugár, amely visszatükröződött a kis gyűrűről. Amint visszamászott a hátsó ülésre, ölébe rejtve a kezét, nézegette a gyűrűt, amit Angustől kapott. Gyönyörködött, és már alig várta, hogy ismét útra keljen abba a távoli világba, ahol barátok várják és varázslat. Sarah átkarolta David vállát, és mielőtt bementek a kis verandáról a házba, még egyszer visszanéztek az öreg tölgyre, melynek lombkoronáján át vidáman játszadozott a késő délutáni napfénye. Egymásra néztek. Volt ebben a nézésben valami huncut csibészség, összetartozás, ami azt sugalta, hogy ez a történet csak is velük eshetett meg. Csak is nekik szólt, és ha eljön az idő, ismét újjáélednek a kalandok, a varázslat.